A városnapja alkalmából Pro Urbe díjjal jutalmazták Püski Lajost, a Debrecen Nagy-Erdei Református Egyházközség lelkészét. 1990-ben került lelki pásztor feleségével a gyülekezetbe, akivel aktívan részt vett a korosztályokhoz kötődő ifjúsági csoportok, bibliakörök, 300 fős több generációs gyülekezeti nagytáborok, az összetartozás napja, a hajléktalanok étkeztetése, lelki segítségnyújtás, kulturális programok szervezésében. A nagyerdei közösségépítési modellről szól Püski Lajos, az Érdeklődéstől Elköteleződésig című missziói és gyülekezeti könyve. Két éve a tiszántúli református egyházkerület megválasztotta a lelkészi főjegyzőjének, ezen missziói tapasztalatait hasznosítja immár püspök helyettesi szolgálatában is. Püski Lajos munkássága mintaként szolgál az egymás segítő közösségek létrehozására, fenntartására, bővítésére. A következő percekben Püski Lajossal beszélgetünk.
1990-ben keresett meg Debrecen Nagy-Erdély gyülekezet, és hívott meg bennünket lelkipásztorának. Úgyhogy valóban igaz, már több mint 30 éve itt szolgálunk a Nagy-Erdély gyülekezetben.
Milyen volt akkor a Nagy-Erdély gyülekezet, illetve mivé vált ez alatt a 30 év alatt?
Komáditól eltérően, ahol nehéz történelmi idők voltak nyilván, de azért egy kicsit lehetett volna jobb is a gyülekezet élet. Itt Debrecenben a Nagy-Erdély gyülekezet erről azt mondhatom, hogy akkori szinten egy jól gondozott gyülekezet volt. Tehát a elődünkről én soha semmi negatívumot nem mondtam, nem mondhattam volna. Maga módján, lehetőségei között próbálta hűséggel végezni a szolgálatát. Neki se volt könnyű, az ő szolgálatának a kezdetén vették el a gyülekezet eredeti otthonát, és került állami kézre az úgynevezett egyetemi templom. Ilyen körülmények között kellett átvennie a Bújó utcán neki a szolgálatot, és stabilizálni a gyülekezetet. Tehát röviden így lehet mondani, hogy az adott korszakban egy viszonylag jól gondozott gyülekezet volt, hát kisebb volt, mint ma. Mi ugye pont a rendszerváltás tájékán kerültünk ide, és ez már megint sokaknak történelem. Tehát a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje, tehát a rendszerváltás környéke, az egy kicsit eufórikus hangulatú volt a társadalomban is, világi értelemben is, egyházi értelemben is, és akkor volt egyfajta kisebb egyházak felé való fordulás, egy olyan kisebb hullám a 90-es évek legelején, szerintem országszerte, nyilván településettől függhetett, illetve hogy az adott gyülekezet hogyan tudott élni vele. Mi ilyen körülmények között kezdtük meg itt a szolgálatunkat, akkor kellett Debrecenbe több évtizedes szünet után a hitoktatást újraindítani, úgyhogy pünköskor ide költöztünk, és ősszel már, ha jól emlékszek, 16 hittancsoport, 5 nagy iskolát kellett följárni, és összeszedni a hittanosokat, igazgatókkal, tantestületekkel beszélni, újra elfogadtatni a hittan jelenlétét az iskolába, ami az ország mondjuk északi aprófalvas részén, ha töredékesen is, de azért végig jelen volt. A Kádár korszakban én még Dombrádon bejártam hittanórát tartani 5 évesként, viszont Békés megyéből felnőttem, ott semmi nem volt. Már az én gyerekkoromban sem a hittamból, itt Debrecenben sem volt évtizedeken át hittan, úgyhogy ezzel kezdődött, és hát nyilván megismerni a városi környezetet, egy nagyobb gyülekezetet, és keresni az itteni módot, hogy hogyan tudnánk minél több embert megszólítani. Az akkori gyakorlat szerint, hát megvolt a vasárnap istentisztelet, délelőtt, délután zenés hájítat, volt biblióra, egy ifjúsági csoport, tinédzser KT, tehát konfirmációs csoport, körülbelül ennyi, és ma ehhez képest vagy 20 újabb csoport, gyermek, ifjúsági, kismamakör, különböző generációknak, felnőtteknek, bibliakörök, bibliaiskola, és még más fajta csoportok is vannak, de hát ez már több évtized szisztematikus építkezése, és akkor itt azért mégiscsak egy kicsit nem lettem hűtlen ahhoz, amihez valami fajta érdeklődésem, meg valami fajta kis képességem is volt, csak valamikor még ezt inkább az építész irányba gondoltam kamatoztatni. Úgyhogy így indultunk, nyilván ez a kis eufórikus hullám, ez lecsengett a társadalomban is egy pár év alatt. Mi akkor elkezdtünk néhány új dolgot, hittanos gyerekeknek, szüleiknek, családisten tisztelet. Mi kezdtük el először Debrecenbe a kismamakört gyülekezeti szinten. Elsőként elkezdtem bibliaiskolát olyan felnőtteknek, akik nem kaptak vallásos neveltetést, de nyitottak érdeklődők, és későbbiekben is jó néhány dolgot próbáltunk ki, és nagyrészt azok ma is mennek. A rétegtáborok helyett elég hamar átalakítottuk és kialakítottuk az úgynevezett több generációs táborokat, amik aztán 3-400 fősé duzzadtak az évtizedek folyamán. Tehát próbáltuk keresni azokat a módokat, amik az új lehetőségek között, a szabadabb lehetőségek között, meg a másabb lehetőségek, meg a városi lehetőségek között talán jobban szolgálják az evangélium ügyét, illetve a közösségépítés.
Gyülekezetépítéssel kapcsolatban írt egy könyvet is. Tulajdonképpen a nagy erdei gyülekezet úgymond építése állt a téma középpontjában?
Igen, hát először csak úgy magunknak elkezdtem leírogatni a különböző csoportokat, meg a misszió látást, gondolkozásmódot. Magamnak, magunknak, presbitériumnak, gyülekezetnek gondoltam. Ez az első 10 évünkről készült, és aztán hosszú-hosszú évekig pihentettem az anyagot, mert úgy gondoltam, hogy éppen a rendszerváltás miatti kis eufórikus pár esztendő, talán a Nagy Erdőn azért olyan 4-5 évig is eltartott. Úgy gondoltam, hogy ez nem teljesen reális, hanem amikor majd úgy beáll az élet, talán akkor kellene foglalkozni vele. Úgyhogy ez úgy megszületett 10 évről, és akkor szépen pihent a számítógépbe, és amikor már 20 éve szolgáltunk ott, akkor újra elővettem, közben nagyon sok helyre hívtak előadást tartani, nagyobb lelkészi körökben elsősorban, nagyobb részt gyülekezetépítés különböző területeiről kértek, hogy szóljak. Aztán egyre többször szembesültem azzal a kéréssel, hogy jó lenne, hogyha ez le lenne írva, jó lenne, hogyha rendszerbe látnak, nem csak most a táborról beszéljek, vagy másról, vagy bibliaiskoláról, hogy mit is jelent ez a kezdőknek kialakított bibliaiskolai kurzus, de hogy az egészet egybe is lehessen látni. És amikor már 20 éve itt voltunk, akkor újra elővettem a 10 éve, ahogy mondanák, az asztalfiókba pihenő, illetve hát a számítógépbe pihenő anyagot. Átnéztem, letisztogattam, meg átgondoltam, hogy akkor ez ne csak magunknak szóljon, hanem a szomszéd településen vagy az ország másik végén élő valaki is értse az egészet. Átdolgoztam az egész korábbi nyersanyagot, és végül is így jutottunk el oda, hogy lassan ez egy könyvé formálódott. Ami a lényege ennek, én úgy gondolom, hogy a rettentes nagy új dolgot nem írtam, vagy legalábbis mondjam azt, hogy ez a vágyam, mert azért kiderült, hogy sokaknak új volt. Ami talán fontos, és amiért, és ezt mások írták le, a kritika kollégák részéről megjelent írások, vélemények alapján mondom, hogy egy kicsit hiánypótlóvá vált Magyarországon, mármint magyar nyelven. Mert hogy ez nem egy amerikai modell, amit hát lefordítunk a szöveget magyarra, de a társadalmi közeget nem tudjuk lefordítani. Az amerikai valóság az egész másfajta valóság, mint egy magyarországi valóság, de sok mindent lehet tanulni belőle. Persze, csak én mindig elmondtam az előadásaimnál, hogy semmit nem szabad szolgáljan másolni, de tanulni szabad. Mert mindig meg kell vizsgálni az adott kontextust, azt a gyülekezeti települési valóságot, ahol valaki valamit szeretne esetleg az általam leírtakból hasznosítani. Mert Debrecen más, mint egy nyíregyház, és más, mint egy falu, vagy egy nagyközség, meg más a gyülekezeteknek a története, lelkisége. No, tehát ami ebben többek szerint fontos, hangsúlyos volt, az az, hogy ez nem egy külföldi minta, nem is nyugat-európai minta másolása, hanem ez egy itthon kiharcolt, átgondolt, és gyakorlatban is kipróbált, és ez a másik, ami nagyon fontos, hogy nem különböző teológiai gyülekezetépítési szakkönyvekből összeollózott bölcsességek, hanem magyar valóságban ki is próbált, gyakorolt dolgokról szól. Leírom, rengeteg idézettel, mármint gyülekezeti tagoktól származó idézettel, mert hogy a gyülekezeti újságban az évtizedek folyamán sok minden helyen megjelentettünk, amit a gyülekezeti tagok megértettek, gyakoroltak ebből a gyülekezetépítési modellből. Tehát nem én írom a magam munkájáról, hanem ahogyan ezt a gyülekezet tagjai megélték, rengeteg anyagot idézek gyülekezeti tagoktól is. Tehát magyarországi modell, gyakorlatban kipróbált modell, aztán ami talán ebben egy kicsit új volt, vagy még ma is az. A könyvnek azt a címet választottam, hogy érdeklődéstől elköteleződésig. És ami ebben az új, és ezt megint mások írták le, figyeltek föl rá, hogy a mai magyar társadalom jelentős része, túlnyomó része, ahogy mondani szokták, nem kapott vallásos, én inkább így mondanám, nem kapott bibliai neveltetést. Még ma sem, mert a hitoktatásunk nagyon kevés ehhez. Bár most már sokan a felnövekvő nemzedékből néhány évig jártak itt arra, de ez még mindig nagyon kevés. Tehát az érdeklődést fel kell kelteni az emberekben, és erre is próbáltunk kialakítani a Nagy Erdély gyülekezet életben bizonyos programokat, alkalmakat. Hát maga a bibliaiskola is így született meg, hogy legyen egy olyan egytanéves kurzus, amelyik bibliai neveltetést nem kapott embereket bevezeti a Bibliába. Egyáltalán, hogy megtaláljon egy bibliai helyet, ennyire gyakorlati kérdésektől kezdve. Mi a Biblia nagy üzenete, egyáltalán mit jelent a hit, mert hogy a Kádár korszak szlogenjével ellentétben már, mint hogy a vallás magánügy, a kereszténység az a legszemélyesebb közügy, és most nem fejtem ki, hogy mi a különbség a kettő között, de nagyon nagy. Tehát föl kell tenni az érdeklődést, erre kialakítani gyülekezeti programokat, amik ezt segítik, hogy ha valakiben érdeklődés kezd mutatkozni, az nem elég, hogy hát nyitva a templom ajtó vasárnap eljöhet Isten tiszteletre, mert az olyan, mintha az óvodás gyereknek elkezdenénk a középiskolai tananyagot tanítani. Na de hát nem járt általános iskolába. Nem fogja érteni egyszerűen a dolgokat, legfeljebb csodálkozik, de egy idő múlva unatkozni fog, ott hagyja az egészet. Tehát nekünk gyülekezetként föl kell készülni arra, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak az embereknek, akiknek különböző okok miatt, de kimaradt az életéből a lelki bibliai neveltetés, ismeret, és most érdeklődés lehet, hogy kezd lenni bennük, de sok a gátlás, meg az előítélet, ezeket le kell bontani. És erre is például az érdeklődők istentiszteletét is kialakítottuk, de erre született a bibliaiskola, egy kicsit ilyen funkciója is van, a havonta egyszer tartott úgynevezett család istentiszteletnek, amire a önkormányzati iskolák hittanosait és szüleit hívjuk, akik nagy része még nem aktív gyülekezeti tag. A gyereket beiratta, és kiderül, hogy a gyerek lassan több bibliaismerettel rendelkezik, mint a szülő, és a szülő zavarba van. Csak az internetről szedjen össze ezt, azt, amazt, és hogy fog eligazodni, hogy tudja ezt rendszerezni. No, tehát ami a könyvemben, amiről beszámolok tulajdonképpen, és leírom, ez is, hogy az érdeklődést föl kell kelteni, segíteni kell, hogy az ne vesszen el az emberekből, ehhez ki kell alakítani a gyülekezeti életben bizonyos alkalmakat, módozatokat. Ez is viszonylag új, sokak számára még. És hát az érdeklődéstől hitre jutásban segíteni, és Isten népe a gyülekezet iránt való elköteleződésben hogyan segítsünk, meg a szolgálatba hogyan köteleződnek majd el, tehát a hit jó cselekedeteire hogyan köteleződnek el. A cím ezt az utat próbálja jelezni, hogy érdeklődéstől elköteleződésig, és hogy ehhez mi a nagy erdőn, milyen módon és hogyan próbálunk segíteni. Ami nem azt jelenti, hogy csak így lehet, mi erre jutottunk. Tehát a látást tartom fontosnak, hogy legyen látása a gyülekezet vezetőinek, a lelkész kollégáknak, és hogyha van egy ilyen misszió látásuk, akkor majd ott azon a helyen, ahol élnek és szolgálnak, akkor ott keressék meg, hogy ott hogyan lehet ezt segíteni. Úgyhogy gyakorlatilag erről szól, és talán néhány mozzanatot említettem annak, mint egy igazolására, hogy miért mondhatjuk, hogy kicsit hiánypótló a magyar teológiai gyülekezetépítési szakirodalomban.
A Nagy Erdei gyülekezet segítségével jött létre az úrréti gyülekezet is.
Igen, a gyülekezet növekedése magával hozta azt is, hogy miközben az egykori otthonunkért küzdöttünk, mármint hogy az egyetemi templom visszakerüljön egyházi tulajdonba, mert csere és adásvételi szerződés nélkül került állami kézre a 70-es évek fordulóján. Bár a cenzúrázott sajtunkban azt kellett leírni, hogy eladtuk, de a dokumentumok mutatják, hogy ez nem igaz. Tehát miközben azért küzdöttünk, ha közben a gyülekezet növekedett a Bújé utcán, és 1995-ben először egy új karzatot építettünk a templomban, hogy több ülőhely legyen, aztán az is kevésnek bizonyult, és akkor 1998-ban bevezettük a vasárnap délelőtti két istentiszteletet, ami nyilván egy szükségmegoldás, minden előnyével együtt azért vannak hátránya is, mert a gyülekezet így ketté válik. Egy része 8:30-kor jön, körülbelül 40%-a, és 10:30-kor meg körülbelül a templomba járók 60%-a van ott. Egyébként is nagyváros vagyunk, nem, alapból nem ismerik az emberek egymást, és így, hogy két istentisztelet van, így azért sokakat nem ismernek. De a lényeg, hogy akkor ezt tudtuk tenni, akkor mi küzdöttünk az egyetemi templomért is, meg a Bújé utca épület külső megnagyobbítását is megvizsgáltuk, de inkább úgy döntöttünk, hogy a két istentisztelet irányába mozdulunk. Most már ugye ennek egy negyed százada, a mai napig így van a két istentisztelet. Az egyetemi templomot közben visszaszereztük, az egyház kerület tulajdonába került, nem került vissza hozzánk a Nagy Erdély gyülekezethez. Az egyetemisták közötti missziót helyezte el benne az egyház kerület, és részben a gyülekezet növekedése, mármint létszámbeli növekedése, részben a missziói látás formálódása vezetett el oda, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy Debrecenben tulajdonképpen még 6-8 évvel ezelőtt ugyanannyi gyülekezet volt református vonatkozásban nagyjából, mint a háború után években. Csak azóta Debrecenbe 100 000 emberbe költözött, megduplázódott a város. Tehát egyre inkább elkezdett foglalkoztatni bennünket a kérdés, hogy mennyi ember tudunk mi elérni, illetve a meglévő többi gyülekezet mennyi ember tud elérni. Ez nem azt jelenti, hogy dugig vannak a templomaink, és akkor most már muszáj új gyülekezetet alapítani, bár itt tartanánk, hanem hogy lelkileg, missziológilag mikor jött el az ideje, hogy új gyülekezetet kezdjünk plantálni. És amikor ez beérett bennünk, ez 2016-os év tulajdonképpen, a gondolat már egy-két éve akkor foglalkoztatott bennünket, 16 végén mondta ki a presbitérium határozatilag, hogy a Nagy Erdély Egyházközség területén egy új gyülekezet plantálását elhatározza, és elindultunk ebbe az irányba megtenni a lépéseket. Ez nyilván egy hosszabb folyamat, egyházkerülettel, egyházmegyével egyeztetve, és hála Isten eljutottunk oda, hogy először még nyilván, mint a Nagy Erdély gyülekezet része, mondhatnám, mint egy prédikáló állomása működött, egy jó pár évig. Ehhez persze megint már történelem, nem árt tudni, hogy a Nagy Erdély gyülekezet területén az egykori nyulasi iskola, amit Böszörményi úti, illetve utóbb Árpád vezér iskolának hívnak, annak az jó épületében a Nagy Erdély gyülekezet az 1930-as, 40-es, 50-es, 60-as években tartott istentiszteleteket. Nem új gyülekezetként, hanem az arrafele lakókhoz ment közel a lelkész, és az egyetemi templomi istentisztelet mellett ott is volt, az aztán a Kádár korszakban megszűnt, és gyakorlatilag ott azon a területen, amelyik egyúttal bővült, utóbbi 30-40 évben azért ott jelentősen bővült a városrész, sok ember költözött oda, ott kezdtünk el egy új gyülekezet plantálást, és egy jó ideig az egykori nyulasi iskola, vagy Árpád vezériskola épületében béreltünk helyet vasárnaponként nekik, és most már körülbelül 2 éve jogilag is levált rólunk, önállósítottuk ezt a közösséget, Úrréti Református Misszió Egyházközség néven. A szolgálatot egyébként az egyik fiam kapta meg, a gyülekezet alapítási szolgálatot, és mai napig is ebben a szolgálatban van.
A nagyerdei gyülekezet lelkésze, az utóbbi néhány évben az egyházkerület főjegyzője, püspök helyettes. Milyen új feladatokat, kihívásokat jelent mindez a munka az ön számára?
Nem voltak ilyen ambícióim. Én a Nagyerdőn helyemen látom magamat. Szoktuk mondani, hogy a lelkésznek annyi dolga van, amennyit csinál magának. Mi igyekeztünk magunknak feladatot csinálni, hogyha így mondtam, találni, kialakítani, és nem voltak ambícióim, hogy itt esperes, vagy esetleg annál több is legyek, vagy több feladatot vállaljak, bár voltak ilyen megkeresések többek részéről az elmúlt időkben, az elmúlt évtizedekben, egész pontosan, de én mindig lebeszéltem, egyetem mondtam, hogy nem. És most 2,5 éve, hogy a egyházi tisztújítások folyamán Fekete Károly püspök úr megkeresett, ez éppen a Covid ideje volt, ráadásul éppen karanténba voltunk a feleségemmel együtt, amikor megkeresett, hogy az egyházi törvény szerint a lelkészi főjegyző személyére a mindenkori püspök kell, hogy javaslatot tegyen, és az egyházközi közgyűlés választ. És hogy ő hosszas gondolkozás keresés után úgy döntött, hogy engem szeretne hívni, kérni erre a feladatra. Hát én először se igen, se nemet nem mondtam neki, amikor ezt telefonba tudta elmondani, mert hogy mi éppen karanténba voltunk. Azzal, hogy amikor majd meglátogathatók leszünk, akkor eljön személyesen is, és beszéljünk erről. Még akkor sem tudtam átbillenni, hogy igen mondjak, viszont nyilván hosszú ideig nem lehetett bizonytalanságba, hogy nőt sem, mert az egyház életrendje szerint neki le kellett tennie a személyi javaslatot az egyházközi közgyűlés elé. Aztán ennek is megvan végül is a lelki része, hogy mi és hogyan billentett át engem a holtponton, hogy végül igen mondtam erre a feladatra, úgyhogy így jelölt engem, és az egyházközi közgyűlés pedig igen-igen nagy többséggel igent is mondott erre a javaslattételre, úgyhogy hát bő 2 éve most már a lelkészi főjegyzői feladatot is ellátom. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy természetesen én főállás szerint nagyerdei lelkész vagyok, és ott mindent igyekszek vinni ugyanúgy, mint az előtt, ha csak néha előfordul ilyen, hogy mondjuk egy bibliakör, amelyet évek óta én vezettem, annak a foglalkozása egy egyházkerti feladattal ütközik, akkor megkérem lelkésztársamat, néha előfordult ilyen, de én mindig igyekszek mindent úgy rendezni, hogy a nagyerdei gyülekezet ne sérüljön, mert ő választott meg először engem lelkésznek. Tehát amit itt kerületi főjegyzőként kell ellátnom, ez a gyakorlatban mondjuk azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig úgy általában 10-től délig ide bent vagyok, hogy legyen egy olyan sáv, amikor tudják, hogy itt vagyok, és számíthatnak rám. És hát nyilván vannak feladatok, amiket nem itt lehet megbeszélni, hivatalügyeket elintézni a püspöki hivatalban délelőtt, hanem délutánra esik bizottsági vagy egyéb szolgálatok, vagy másnapra esik, nyilván akkor azt is végzem. Feladatomat alapvetően mondjam így, hogy az egyházi törvényünk, amit rám testál, illetve hát a püspök úrral egyeztetve, amire kér, azokat kell végezni, hiszen neki is nagyon sokszor van úgy, hogy egyszerre 2-3 helyen is jelen kellene lenni, és akkor jó néhányszor van, hogy nekem kell képviselni, vagy nekem kell átvállalni bizonyos feladatokat, mert ő megy az egyik irányba, én megyek másik irányba, és végzem azt, amit végeznem kell. Elég nehéz lenne, mert elég sokrétű ez a feladatkör, tehát most itt elég nehéz lenne tételesen sorolgatni, hogy mi minden, vannak benne nyilván itt hivatali dolgok, ahol alá kell írni dolgokat, meg kell beszélni, egyeztetni kell. Vannak bizottságok, amik elnöki tiszte hivatalból a lelkészi főjegyző feladata, azokat úgymond önállóan vinni kell, végezni kell, és hát sok minden másban benne kell lenni. Így újra zsinati tag lettem, voltam már egy régebbi ciklusban is, de most hivatalból, meg zsinati tanácstagnak is kell lenni. Tehát jó néhány ilyen jellegű feladatok, amiket az egyházi törvényünk a lelkészi főjegyzőnek ad ki, azokat kell ellátnom, és hála Isten püspök úrral nagyon jó egyetértésben, hasonlóan gondolkozva, hasonló látásban és látás szerint tudunk együtt munkálkodni.
A Városnapja alkalmából Pro Úr úrbedíjjal jutalmazták Püski Lajost, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkészét. Az elmúlt percekben Püski Lajossal hallhattak beszélgetést.